A mostani alkalommal az évközi idő negyedik vasárnapjának bibliai szakaszairól szeretnék néhány gondolatot megosztani, mint azokkal, akik a Mária Rádión keresztül megtisztelnek figyelmükkel. Először a Szentleckéről szólnék. A Szentlecké az első korintusi levél első fejezet 23. versétől a 31. versig tart, és így hangzik. Mert nézzétek csak meghívástokat, testvérek! Nem sok köztetek a bölcs, az emberek megítélése szerint, nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő, hanem azt, ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. És ami a világ szerint gyönge, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ szerint alacsony rendű és megvetett, azt választotta ki Isten, azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, megsemmisítse. Hogy egy ember se dicsekedhessék Isten színe előtt. Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünké, megigazulásunká, megszentelődésünké és megváltásunká lett, hogy amint írva van, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. A felolvasott szakaszban Szent Pál apostol azt tudatosítja, hogy Isten másként gondolkodik és ítél, mint az emberek. Az emberek általában a gazdagságot, a műveltséget, a karriert tekintik mérvadónak, és azokat, akiknél mindezek hiányoznak, könnyen a lúzerek, azaz a vesztesek kategóriájába sorolják. Isten azonban éppen ezeknek a veszteseknek az oldalán áll, és bizonyos értelemben őket részesíti előnyben. Csupán önmagában tekintve ezt a tényt, akár személyválogatásnak is mondhatnánk ezt, ám érdemes legalább két szempontot szem előtt tartani. Először is, amikor Isten a társadalmilag hátrányban levők oldalára áll, akkor nem tesz mást, mint egyensúlyt teremt. Ha a társadalom a gazdagokat és a karriert befutókat részesíti előnyben, akkor az igazságosság éppen azt kívánja meg, hogy a szegények és az egyszerű emberek is támogatást kapjanak. És egy másik fontos szempont. A szegény és egyszerű emberekben jobban tudatosul a rászorultság érzése, amely szükségszerű előfeltétele annak, hogy valaki tényleg hívő emberré váljék. Ne csak úgy nagy általánosságban elfogadja Istennek a létét, hanem valóban élő közösségben legyen az Istennel, és rábízza az életét Istenre. Fontos hangsúlyozni, hogy a Szentírás nem önmagában a szegénységet és az alacsony rendűséget tekinti értéknek, hanem azt az Isten iránti nyitottságot, amely a szegény és egyszerű emberek körében gyakrabban megmutatkozik, mint a gazdagoknál és a karriert befutóknál. Istennél azért nem a társadalmi kategória a legdöntőbb, az, hogy valaki most szegény vagy gazdag. Istennél a legdöntőbb a mi hozzáállásunk, lelki hozzáállásunk. Ő elsődlegesen lelki hozzáállást vár el tőlünk. És ez a tény nagyon jól kifejezésre jut a mai vasárnap evangéliumi szakaszában, olyan szakaszban, amelynek tartalma mindannyiunk előtt nagyon jól ismert. Hallgassuk meg tehát az evangéliumi részletet, Máté evangélium 5. fejezet első 12 versét. A tömeget látva Jézus fölment a hegyre. Leült, tanítványai pedig odajöttek hozzá, Ő pedig szólásra nyitva ajkát, így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szomorkodók, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők fogják örökölni a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégülést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságban részesülnek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben. Így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak. Miként jeleztem, egy nagyon híres, figyelemre méltó, ismert szöveg szerepel most evangéliumi részletként, és bizony ez a szöveg hosszas magyarázatot igényelne, olyan magyarázatot, amelyre hát itt most időhiány miatt nincs lehetőségünk, úgyhogy elégedjünk meg néhány megjegyzéssel. Igyekszek majd minden boldog mondáshoz néhány egyszerű megjegyzést fűzni. Kezdjük az elsővel. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. A szegény szónak megfelelő görög és héber szavak alapvetően alárendeltséget, függőséget jelölnek. Nem csak az anyagi javakat nélkülözőkre vonatkoznak, hanem az elnyomottakra és a jogfosztottakra is. Az anyagi és szociális vonatkozás mellett a kifejezés több helyen vallási tartalommal is bír. Az Istennek való alárendeltséget jelöli. A szegény ember tudatában van kiszolgáltatott helyzetének, amelyben Istenbe veti bizalmát, és Istentől várja a segítséget. Szabadjon erre a tartalomra külön is felhívni a figyelmet. Szabadjon nagyon hangsúlyozni, hogy a bibliai szóhasználatban a szegény szó ennyit is jelenthet. Istennek alárendelt, Istentől függő, kegyes, alázatos. A Máté evangéliumában szereplő lélekben szegény szófordulat éppen ezt a vallásos vonatkozást juttatja egyértelműen kifejezésre. Vagyis Máté szövegében vallásos értelemben vett szegénységről van szó. A lélek főnév ezen a helyen antropológiai fogalom, vagyis az emberi lelket, az ember belső világát, lelki beállítottságát jelöli. A lélekben szegények kifejezés tehát olyan személyekre vonatkozik, akik a szegénységet belsőleg átélik. A lélekben szegények azok, akik a nincstelenek lelkületével fordulnak Istenhez. Tudják, hogy életük teljesen Istentől függ, és fenntartás nélkül Isten gondviselésére hagyatkoznak. A lelki szegénység az önelégültség ellentéte. Az önelégült ember úgy gondolja, hogy mindene megvan ahhoz, hogy sikeres és boldog életet éljen. A lélekben szegény viszont abban a meggyőződésben él, hogy csak is Istentől kaphatja meg mindazt, ami egy kiteljesedett élethez szükséges, és ezért önmagát teljesen alárendeli neki. A lelki szegénység fogalma nem vonatkoztatható el teljesen az anyagi szegénységtől. Hiszen, miként azt korábban is jeleztem már, hát éppen az anyagilag szegényeknél van nagyobb esély arra, hogy átérezzék az Istenre való ráutaltságot. Másfelől az anyagi javakban bővelkedők válhatnak a legkönnyebben önelégülté, és függetleníthetik magukat Istentől. Persze az anyagi javak hiánya önmagában még nem egyenlő a lélekben való szegénységgel. Az a szegény, akinek legfőbb vágya az anyagi értelemben vett gazdagság, semmiképpen sem mondható lélekben szegénynek. S hát ezt sajnos néha tapasztaljuk ma is, amikor így hajléktalanokkal, illetve hát kisemmizetnek látszó személyekkel találkozunk, hogy hát nagyon is földies a gondolkodásuk. Ez is jól mutatja, hogy a lélekben való szegénységnél a legalapvetőbb vonás az Istenre való irányultság. Az Istenre való irányultság, az Istennek való engedelmesség és az Istenbe vetett bizalom. Második boldog mondás. Boldogok a szomorkodók, mert ők vigasztalást nyernek. Ezen mondás hátterében az a tény áll, hogy Isten uralmának végleges állapota még nem érkezett el. A sátáni erőknek még van munkálkodási lehetőségük, és ez sokféle kegyetlenkedésben és szenvedésben mutatkozik meg. A boldog mondásban említett szomorkodók nem mások, mint a jelen világban tapasztalható, minden fájdalom és gonoszság miatt bánkódó, vigasztalást kizárólag Istentől váró személyek. A szomorúság ugyanakkor a személyes bűnök miatti belső fájdalmat is jelentheti. Harmadik mondat, mármint harmadik boldog mondás. Boldogok a szelídek, mert ők fogják örökölni a földet. A szelíd szó az Új Szövetségben többnyire Jézusra vonatkozik. Az atyához intézett magasztalás után Jézus a következő szavakkal fordul a hallgatósághoz. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. A szelíd szó itt Jézusnak, főleg az élet terheit hordozó emberek iránti, jóságos, megértő és indulatoktól mentes magatartására vonatkozik. Ebből kifolyólag a szelídség számunkra is elsősorban az emberek iránti jóságos és erőszakmentes magatartást jelenti. Ám mindennek az alapja az Istenbe vetett bizalom. Tudjuk, hogy Isten a mi oldalunkon áll, és egykor majd igazságot fog szolgáltatni. És ezért lemondunk arról, hogy önhatalmulag egyéni eszközökkel biztosítsuk érvényesülésünket. Főleg lemondunk arról, hogy most az erőszak eszközeihez nyúljunk, csak azért, mert esetleg jogtalanságért minket, illetve csak azért, mert valamit minden áron el akarunk érni. A következő boldog mondás. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégülést nyernek. Az igazság, görögül dikályos szűné kifejezés, nem elvont valóságra vonatkozik, hanem az igaz magatartást, vagyis az Isten akaratát teljesítő emberi cselekvést jelenti. Ugyan igazságról van itt szó, amely által igaz emberré válunk. Az igaz jelző itt az egész magatartásomat minősíti, és nem pusztán a szavaimat. E tekintetben Jézus a legfőbb példa, hiszen az ő tevékenysége a nyilvános működés első pillanatától kezdve az igazságra, vagyis Isten akaratának teljesítésére irányul. Ezért mondja keresztelő Jánosnak, aki vonakodik megkeresztelni őt. Hagyd el most, hiszen illő, hogy teljesítsünk minden igazságot. Ez a önmagában kicsit furcsa mondat ennyit jelent, illő teljesítenünk mindazt, amit az Isten tőlünk személyesen elvár. Ötödik boldog mondás. Boldogok az irgalmasok, mert majd irgalmasságot nyernek. Az irgalom, irgalmas szavak a felebaráti szeretettel kapcsolatosak. Mások bűneinek nagylelkű megbocsátását, illetve a rászorulók megsegítését jelentik. Ezek megtételétől vagy elhanyagolásától függ az, hogy az utolsó ítéleten Isten irgalmat tanúsít-e felénk, vagy sem. Gondoljunk csak az utolsó ítéletről szóló szemléletes leírásra, amely a Máté evangélium 25. fejezetében olvasható. Az ítélő bíró ezekkel a szavakkal fordul az igazakhoz. Éhes voltam, és ennem adtatok. Szomjas voltam, és innom adtatok. Ruhátlan voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok, és így tovább. A kárhozottak számára éppen a segítségnyújtás elmulasztását rója fel az Úr. Éhes voltam, és nem adtatok ennem, szomjas voltam, és nem adtatok innom, és így tovább. Ugyanakkor az irgalom tekintetében a megbocsátás is szükségszerű feltétel. Itt a mi atyánk szövegét követő mondatokra utalhatunk. Máté evangéliumában ugyanis az Úr imádságát az alábbi felszólítások követik. Ha ti megbocsátotok az ellenetek vétkezőknek, akkor mennyei atyátok is megbocsát nektek. De ha ti nem bocsátotok meg a titeket bántóknak, akkor mennyei atyátok sem fog nektek megbocsátani. Következő boldog mondás. Boldogok a szívben tiszták, mert ők meg fogják látni az Istent. A tiszta szív egyenes, kétszínűségtől mentes lelkületet jelent, amelyből fedhetetlen magatartás fakad. A tiszta szív lényegében azt jelenti, hogy belülről rá vagyunk hangolódva Isten akaratára, és ez természetszerűleg meglátszik az életünkön. Érdekes, hogy az evangélium egyik helyén Jézus tisztátalan szívről beszél. A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás. Nos, a tiszta szív épp ennek az ellentéte. A tiszta szívből Isten akaratának megfelelő érzések, gondolatok és cselekedetek törnek elő. A tiszta szív eredménye, a szeretet, a nyitottság, a segítőkészség, az önmegtartóztatás, a hűség, és így tovább. A 7. és a 8. boldog mondásban a béketeremtőkről és az igazság miatt üldözöttekről van szó. Jézus tanítványának nem csak szelídnek kell lennie, vagyis békességben kell élnie, hanem a békéért cselekedni is kell. Béketeremtővé kell válnia ott, ahol megosztottságot és konfliktust tapasztal. Az Isten ügyéért, s azon belül a béke ügyéért való munkálkodása során üldözésre is kell számítania. De ezt abban a tudatban kell elfogadnia, hogy az üldöztetések által az üldözött Krisztussal tudhatja magát közösségben, sőt Krisztus szenvedéseiben részesül. A nyolc boldogság által Jézus azt a lelkületet és azt a magatartást vázolja fel, amely alapvetően szükséges ahhoz, hogy valaki Krisztus hiteles tanítványának tudhassa magát. Ez a lelkület és magatartás radikálisan szemben áll az érvényesülésre épülő általános felfogással. Istennek való alávetettség az önelégültség és önrendelkezés helyett. Szelídség, ékért való munkálkodás és készség az ültöztetések elviselésére az erőszak alkalmazása helyett. Irgalom, az embertárs elnyomása és a vele való leszámolás helyett. De mi a garancia arra, hogy mindez tényleg a boldogsághoz vezet? A garancia nem más, mint Jézus Krisztus személye. Ő, mint Istennek a fia, vagyis mint Istennek teljhatalmú képviselője hirdette meg a 8 boldogságot, és azok tartalmát saját életében meg is valósította. Számunkra ő a végső garancia arra, hogy a 8 boldogság útja az örök boldogságba torkollik.
Perikópa. Kocsis Imre atya műsorát hallották.